Most Jelenések könyve 17. fejezeténél járunk, és nagyon röviden szeretném jelezni, és a táblán is jeleztem, hogy mi a helye, mi a szerepe ennek a nagyon megrázó 17. fejezetnek, aminek ezt a címet adtuk itt a sorozatunkban, hogy a fenevadon ülő asszony. De én a könyvben sokkal lesújtóbb címet adtam, ami valóban következik is az egész látomásból, Bordélyház és kocsma, avagy a mai világ. A Jelenések könyve 17. fejezetének az a helye a Jelenések könyvén belül, hogy ugye a Jelenések könyve 4 részből áll. Az első rész a 7 levél, ez az első 3 fejezetben található, ezt mind végigvettük. A második rész a 7 pecsét, ez a 4-től a 8. fejezetig tart, ezen is átmentünk. Utána a harmadik rész a 7 trombita szó, ez a 8-tól a 11. fejezet végéig tart, és Jelenések könyve első 3 része számtanilag a felét foglalja le ennek a könyvnek. A könyv második fele a 12. fejezettől kezdődik, és a 22. ér el. A könyvnek ez a 4. nagy szerkezeti része már a 14. fejezetben előre szalad, és Jézus második eljöveteléig halad előre, és bevilágítja a mi korunk történelmét egy nagyszabású összefoglalásban. Tehát erre szoktuk mondani, hogy már a 14. fejezet végén lezárulhatna az egész könyv. Mégsem zárul le, hanem itt van ez az érdekesség, hogy először, amikor elérkezik ide a végső eseményekhez, egy visszatekintést ad, és ez a 15. és 16. fejezet, a földi történelem legutolsó időszakáról, ez a 7 utolsó csapás időszaka. Az elmúlt előadásokon ezt is már végigvettük, hogy mit is jelent ez a 7 utolsó csapás, a 6. csapással a középpontban, ami az Armageddon, ugye az elmúlt 2 előadást erre szántuk. De ezután, hogy visszatekint a 15. 16. fejezetben a 7 csapásra, még mindig nem ér véget a könyv, pedig a 16. fejezet végén ismét csak az egész földi történelem lezárulásának vagyunk szem és fültanúi, hanem ebben a 17. 18. fejezetben jön egy újabb visszatekintés, tudnék a 7 csapást közvetlenül megelőző időszakra, és ahogy ez beletorkolik a 7 csapásba egy bizonyos szempontból. Olyan nagy jelentőségű ez a 17. 18. fejezet, hogy 3 előadásban szeretnék ezzel foglalkozni. A mai alkalommal a 17. fejezet első 11 versét tekintenénk át, ez a bizonyos fenevadon ülő asszonynak a látomása, és ezután a 17. fejezet második részét, amelynek a fő témája az európai egység. A 18. fejezettel a következő előadáson fogunk foglalkozni, amely előadáson az egész világ és európai egységnek a megrendítő összeomlását jövendőli meg Jézus Krisztus, ahogy János apostolnak a 18. fejezet szerint ezt a hatalmas világméretű összeomlást látomás formájában kifejezte. Nagyon megrázó ez a 17. 18. fejezet, a mi korunkról szól, de már a régi korokban is felkeltette az emberek figyelmét, ezért én például a könyvről szóló áttekintésben idézem Dante isteni színjátékából a Pokol 19. énekét, ahol ezt a fejezetet, amit én most föl fogok önöknek olvasni, Dante szinte szóról szóra beépíti a pokolba, amikor a római pápákhoz beszél, megszólítja őket, és a következőket mondja nekik. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kimélve. Már gondolt az evangélista rátok, ugye az evangélista az ugyanaz, mint a Jelenések könyve szerzője, tehát János apostol, már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve, a királyokkal szajhálkodni látott, kinek e világra fölkerülve 7 feje volt, és 10-szer védte, ha küzdött, de férje megrontá, bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült nem megtérésed, de adományod, melyel először lett egy pápa gazdag. Babits Mihály fordításában idéztem, tehát az isteni színjátéknak az első része 19. énekéből azt a bekezdést, azt a néhány tercinát, amelyben Dante a jelenések könyve 17. fejezetét a római pápaságra vonatkoztatja. Meglátjuk most a magyarázatból, hogy ez Dante milyen jogon tette, igaza volt vagy nem volt igaza, mert hiszen Dante a középkorban élt, az isteni színjátékot már több mint 700 éve írta. Ez a rész viszont, ahogy látjuk a táblán szereplő ábrából, ez a történelem végső időszakára vonatkozik. Mindenek előtt ismerjük meg ezt a hatalmas és megrázó látomást, amelynek jelképeit fölírtam ide a tábla jobb oldalára, miután felolvastam a látomást, sorról sorra fogok haladni majd, és a jelképek azonosításából kell, hogy kiderüljön, hogy Jézus Krisztus mit is üzen a mai emberiségnek ezzel a látomással. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt vélem, mondván nékem. Ki ez a hét angyal, akinél a hét pohár volt? Ugye az utolsó hét csapást jelképesen hét angyal töltötte ki a 15.-16. fejezet szerint a földünkre. Tehát ez is oda kapcsol, hogy már előre haladt a látomás a hét csapásig, de Jézus Krisztus megmutatja, hogy a hét csapást megelőző, közvetlenül megelőző világidőszakban mi is fog létrejönni itt a földünkön, mi is fog történni. Tehát így olvasom még egyszer a jelenések könyve 17. fejezet első versétől, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt vélem, mondván nékem. Jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokán egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe e világ alapítása óta, látván a fenevadat, mely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség. A hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Király is 7 van. Az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A látomás magyarázata folytatódik, de mi ma csak ennyivel elégszünk meg. Tehát, kedves hallgatók, mit is látott János apostol? János apostol sok vízen, ami annyit jelent, hogy óriási víztömeg, tehát tenger, szinte egy tengeren, egy fenevadat látott, egy vörös fenevadat. A fenevadnak a hátán egy parázna asszony ült. A parázna asszonynak leányai voltak. Így fordítja a mi Bibliánk, hogy paráznák többes számban. Ugye a görög nyelvben van himnem és nőnem, ez nőnemben áll, tehát parázna lányoknak az anyja, tehát szó szerint ez így van, hogy a sok vízen ül a fenevad hátán a parázna asszony, és a parázna asszonynak vannak parázna lányai. Ezért mondtam, hogy sajnos ez a visszataszító kép a bordélyházat idézi fel, ahol van egy fő parázna, akit hát ugye madámnak szoktak nevezni, és akkor ennek vannak fizetett lányok, akiket ő kiad, és akikért mennek be a bordélyba, és kik paráználkodnak a parázna asszonnyal és a lányaival, a föld királyai. De ennek a parázna asszonynak a paráznasága mellett még van egy másik foglalatossága is, nem csak a bordélyház szolgáltatásai töltik ki, hanem kocsmát is vezet. Mert hogy a kezében egy díszes aranypohár van, kívül nagyon szép, belül viszont tele utálatossággal és részegítő borral, és ezzel a részegítő itallal leitatja a királyokat is, és leitatja a föld népeit is, tehát a föld lakosait is. Ez egy megdöbbentő kép, mert hogyha jelképekből semmit nem ismerünk, és még nem is azonosítottunk, akkor is egy gyomorfordító és egy visszataszító látvány van előttünk, amelynek a lényege az, hogy az egész földet a paráznaságba és a részegségbe viszi bele ez a parázna asszony, aki a fenevad hátán ül. Nem is furcsa az, hogy a látomás végén, amikor a hatodik versben ér maga a látomás a végéhez, akkor azt írja János apostol, hogy én nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Tudnék, azért is volt megrendülve János apostol, mert önmagában a paráznaság is visszataszító, a lerészegítés is visszataszító, de van még itt egy elem, amiről nem emlékeztünk meg. Hogy aki nem megy bele ővele együtt a paráznaságba és a részegségbe, azoknak az életére tör. Ez a harmadik cselekmény, hiszen azt olvastam a hatodik versben, hogy láttam, hogy az asszony, tehát ez a parázna asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Tehát itt nem babra megy a játék, itt vérre megy a játék. Aki nem akar paráználkodni, nem akar lerészegedni, ami önmagában is mondom egy nagyon visszataszító dolog, tehát nem arról van szó, hogy valaki önszántából akar parázna lenni, vagy valaki önszántából akarja leinni magát, hanem őt erőnek erejével késztetik paráznaságra és részegségre, de aki ebben nem akar belemenni, azoknak az életére tör ez a fenevadon ülő parázna asszony, sőt olyan sokaknak az életét vette el már, hogy szinte megrészegült a Jézus bizonságtevőinek és a szenteknek a vérétől, és János apostolt ez megrázta ez a látvány. Mondhatnám azt is a kedves hallgatóknak, hogy ha a Jelenések könyvéből meg kellene mondanom, hogy a 22 fejezetből melyik a legirtózatosabb látomás, én gondolkodás nélkül erre ezt mondanám. Mert ugye eddig is láttunk már olyan látomásokat, hogy embereket öltek, meg embereket gonosz módon fizikailag, lelkileg megnyomorítottak, de azt, hogy szabad embereket rá akarnak bírni arra, hogy adják föl magukat. A testükkel, lelkükkel ne rendelkezzenek, hanem mindenestül adják el magukat, és hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, akkor annak az életére tűnek. Ez egy vérfagylaló látvány, szinte egy ilyen horrorisztikus, vagy ilyen rémmesébe illő történet, de a Bibliából teljesen nyilvánvaló, hogy ez a mai korról szól. Ha nincs még itt a hét csapás, még nincs itt a hét csapás, csak az előzményeit érezzük, a levegőszennyezés, a tengervizek szennyezése, a folyóvizek, a hőháztartás felborulása. Tehát ugye a hét csapást, aki újra visszaidézi, hogy melyik az első, második, harmadik, negyedik, ötödik csapás, még azt mondjuk, hogy még nincs itt a hét csapás, de az előzményei már kezdenek megjelenni a történelmünkben, és itt majd teljességre fog jutni a történelmünk utolsó időszakában. A hét csapás közvetlenül megelőző világidőszakban, illetve erre a világidőszakra vonatkozik ez a látomás. Gyorsan azonosítsuk tehát a jelképeket. Minek a jelképe a sok víz? Ugyanebben a fejezetben, a 17. fejezet 15. verse, itt például szó szerint azonosítja a jelképet. Tehát egy kicsit később, ha lefele nézzünk a Bibliában, akkor ezt látjuk, és mondta nékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ezt a jelképet egyébként már Dániel könyve 7. fejezetétől ismerhetjük, mert ott ugyancsak ez a sok víz vagy nagy tenger jelképe megjelent a Bibliában. Ez az európai költészetben is, ugye sokszor említettem, hogy Petőfi is innen vette a Feltámadott a tenger, a népek tengere kezdetű versének a jelképét. Teljesen általánossá vált, mert a sok nép, a sok nemzetnek az egész európai irodalomban a legátfogóbb jelképe a tenger, vagy a sok víz jelképe. Tehát itt János apostol ismerte a jelképet, tehát ő nagyon jól tudta, hogy itt Jézus Krisztus olyasmit mutat meg neki látomásban, hogy most az egész földkerekségre vonatkozó kijelentések következnek, tehát itt az egész földkerekséget érintő kérdésekről lesz szó. Minek a jelképe a fenevad, vagy veres, vagy vörös fenevad? Dániel könyve 7. fejezetétől fogva ez is ismert, de Dániel könyve 7. fejezete után, mint pusztító utálatosságról, ami ugyanaz, mint a vörös fenevad, mint pusztító utálatosságról a 9. és a 12. fejezet is beszél, és tovább Máté evangéliuma 24. fejezet 15. versében maga Jézus Krisztus azonosítja ezt a jelképet, és a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében Pál apostol is ejt róla szót, és Jelenések könyve 13. fejezet 1. versétől újra találkoztunk a tengerből feljövő vagy veres fenevad jelképével. Ez a jelkép lefoglalt a bibliai szimbolikában. Ugye a bibliai jelképrendszerben 3 fenevad van, van földből feljövő fenevad, erről már beszéltünk, ez az Amerikai Egyesült Államok jelképe, a földből feljövő fenevad. Van mélységből feljövő fenevad, ez az ateista rendszereknek a jelképe, az ateizmusról 2 nagy bibliai fejezet szól, de a tengerből feljövő fenevad, ami a 3 fenevad közül a legelső, ami megjelenik a bibliai proféciákban, tehát ismét mondom, Dániel könyve 7. fejezete Jelenések könyve előtt több mint 550 évvel íródott. Ez a tengerből feljövő vörös fenevad lefoglalt jelkép, ez mindig Róma jelképe. Tehát ez, hogy vörös fenevad a Bibliában, ez maga Jézus Krisztus azonosította, hogy amikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot Jeruzsálem körül, mondta ugyanannak a nemzedéknek, amely őt hallgatta itt a nagy apokaliptikus beszédében, amit az olajfák hegyén mondott el, amikor látjátok majd, hogy Jeruzsálemet körbeveszik a rómaiak, akkor akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus visszautal Dániel könyve fenevad és pusztító utálatosság jelképére, és ő azonosította azokkal a rómaiakkal, akik körbefogták Jeruzsálemet. Rómának a jelképe a dánieli proféciáktól fogva, azonban Rómának mindig 2 része van, van egy ókori része, van egy pogány római része, és van egy későbbi folytatás, amit így mondhatnánk, hogy középkori vagy egyházi Róma. Tehát ez a fenevad erre lefoglalt jelkép. A parázna asszony is ismerős jelkép a Bibliában Hóseás könyvétől, Ézsaiás könyvétől, Jeremiás könyvétől, Zakariás könyvétől fogva, de mi már a sorozatunkban Jelenések könyve 12. fejezetében és abban a 12. fejezetben, amivel kezdődött ez a látomás sorozat, mi már az asszony jelképével találkoztunk, csak hogy egy más előjelű asszony jelképével. Jelenések könyve 12. fejezetében találkoztunk a napba öltözött asszonnyal, a tiszta asszonnyal, a hűséges asszonnyal. A bibliai jelképrendszerben Krisztus a vőlegény, Krisztus az egyháznak az ura, a feje, és a hozzá hűséges egyház a tiszta asszony, a napba öltözött asszony. A Krisztushoz hűtlen egyház, amely vallja Krisztus nevét, de nem azt teszi, amit Krisztus mond. Mindig hivatkozik Krisztusra, de nem adja az emberek kezébe a Bibliát és Krisztus tanításait. Ez a parázna asszony jelképét kapja. Tehát ezt mondom, János apostol pontosan ismerte, és azért volt megrendülve, mert ő, ahogy a látomást látta, pontosan tudta, hogy miről van szó. Miről van szó? Hogy a történelem legvégén hatalmi helyzetbe kerül a hamis kereszténység, Az a parázna asszonyként jelképezett Krisztushoz hűtlen, de a szavaiban mégis kereszténységet mímelő kereszténység, amely az egész világ fölött úr lesz, és az egész világot a bódulatba, a paráznaságba és az ittasságba hajtja. Ezt János apostol azért is tudta, mert a negyedik jelképet is ismerte, a királyok jelképe szintén Dániel könyve 7. fejezete óta ismert. A királyok a Bibliában mindig a politikai vezetők jelképe. Tehát ha azt mondja, hogy király, az nem föltétlenül király vagy királyságra, hanem egy ország hatalmi politikai vezetőjére vonatkozó jelkép. Tehát nem egyházi emberekre vonatkozik a király jelkép, hanem államférfiakra, kormányokra, vezetőkre. Azzal, hogy a parázna asszony összeköti a sorsát a királyokkal, és együtt paráználkodik a királyokkal, és a királyok a parázna asszony lányaival, az János apostol előtt teljesen egyértelmű volt, mielőttünk is teljesen egyértelmű, a vallásnak és a politikának az összekapcsolódása, ami a mi korunknak egyik jellegzetessége, amely a középkorban volt meghatározó az emberiség történetében, most újra meghatározó lesz, hogy a vallási, főleg keresztény erők és a politikai erők mélységesen összekapcsolódnak, és hát természetesen azt nem is kellett érteni János apostolnak, mert nem a jelképek nyelvén volt, hanem a szó szerinti beszéd nyelvén, hogy a föld lakosai, a föld népei részt vesznek ebben a bódulatban. Tehát úgy tűnik, hogy itt egy hatalmi szövetség, egy valláspolitikai szövetség az egész világot el tudja hitetni azzal, amivel el akarja hitetni, majd ennek tartalmáról is fogok beszélni. Most egyelőre a jelképeknek az azonosításánál vagyunk. Tehát a parázna asszony, a parázna lányok és a királyok által kötött hatalmi valláspolitikai szövetség az egész földet bódulatba, ittasságba, lelki megrészegedésbe hajtja, és ez a föld történelmének a végén meghatározó dolog lesz. Ennek, ahogy látja ezt János apostol, itt hangzik el a kijelentés, hogy az asszony homlokán ez volt írva, hogy titok, a nagy Babilon. Ugye a Babilon szót már többször elemeztem önöknek, egy nagyon egyszerű bibliai kifejezés ez. Tulajdonképpen a Babilon kifejezés görög szó, ez a Héber Bábel, tehát ami Babilon a Biblia görög szövegében az héberül Bábel, és az eredeti nyelven ugye Babilon a Mezopotámiának, a Tigris és Eufrates közötti résznek a fővárosa, sumér akkád nyelven bábili. A bábili szó annyit jelent szó szerint magyarul, hogy a menny kapuja. A Bábel szó annyit jelent, hogy zűrzavar. Nagyon jól jelzi ez a szó, hogy ezt adja ennek az egész látomásnak, a címének adja ezt, hogy ez a nagy Babilon, hogy az emberek számára a menny kapujának látszik az, amit ők csinálnak. Az Isten szemében merő zűrzavar. Tehát az egész látomásban ez a feszültség van ott, hogy most az emberiség egyesül, ma így mondanánk, hogy ugye a globalizáció, amit körülbelül egy 5-10 éve kellett, hogy megtanuljuk ezt a csúnya idegen kifejezést, a globalizáció, méghozzá egy ökumenikus globalizáció, hogy tovább fokozzam az idegen szavak használatát, az egész földkerekséget érintő összefogás, most lefordítottam magyarra, az egész földkerekséget érintő összefogás az valláspolitikai összefogás lesz, ami az emberiség szemében maga a menny kapuja lesz, és az embereket megrészegíti, hogy most a válságban levő emberiséget megmentjük ezzel a nagy összefogással, az Isten szemében viszont ez a Babilon az, mint egykori őse a Bábel, maga az űrzavar. Ez már magába hordja azt is, amit a 18. fejezet fog mondani, hogy ez a kártyavár össze fog omolni, de az emberiség most építi, vajon az emberiség most miért építi ezt az új világrendet? Miért építi az emberiség? Miért kellett nekünk megtanulnunk az elmúlt években, és mondom nem több, mint egy évtized, másfél évtizedben, hogy az emberiség egy új világrendet épít? Még emlékszem, amikor maga ez a kifejezés, hogy globalizáció nem jött divatba, de már beszéltek az új világrendről, akkor a régi angol miniszterelnök asszony Margaret Thatcher cáfolt, azt mondja, nincs új világrend, ne beszéljünk új világrendről. De mások meg azt mondják, igenis van új világrend, mert a kétpólusú hatalmi rendszer összeomlott, a Szovjetunió ugye 1991-ben kimondta a feloszlatását, tehát az elmúlt 15 évben egy politikai erő vezeti a világot, ez az Egyesült Államok, amelyről jelenések könyve 13. fejezetének 11. versétől külön profécia hangzott el, ezt már ugye részleteztük az eddigi egyik előadásban. Tehát van egy fő politikai erő, és lesz egy fő vallási erő. Ez a fő vallási erő a római pápaság. A két fő vallási erő, a fenevaddal jelképezett Róma, és a Róma által összefogott kereszténység, hiszen mondom, a parázna asszonynak parázna lányai vannak, tehát itt mindenféle egyház és felekezet részt vesz ebben az összefogásban, és az összefogásnak a két pólusa, a politikai erők és a vallási erők egyre szorosabbra fűzik kapcsolatukat, és azzal hitetik el az emberiséget, hogy az emberiség olyan nagy válságban van, ebből a nagy válságból csak egy világméretű összefogás emelheti ki, és ezt a világméretű összefogást csak a vallás és azon belül is a kereszténység vezetésével lehet megtenni. Noha a kereszténység hatalmi magja azt is ígéri, hogy az összes vallást bevonja ebbe. Tehát itt azért hangsúlyozza állandóan a profécia, hogy van a parázna asszony, és vannak a parázna lányok. Tehát mindenféle vallás, mindenféle egyház részt vesz ebben az összefogásban. Az iszlám is részt vesz, a keleti vallások is részt vesznek, a törzsi vallások is részt vesznek. Itt a lényeg az, hogy egy olyan világméretű összefogás jön létre, amelynél nagyobb eddig soha nem készült a történelmünkben, és amely az egész Földet szeretné elhitetni azzal, hogy az emberiség mély válságából ez fog kiutat mutatni. Amikor János apostol látta ezt, most menjünk bele egy kicsit a részletekbe is, azt látta, hogy öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Mit jelent ez, hogy nagyon szép ruházata volt? Bíbor, skarlát, drágakő, tehát a ruha is szép volt, a díszítmények is szépek. Mit jelent az, hogy aranypohár van a kezében, kívül arany, belül viszont rendkívüli romlottság van benne? Ugye jelzi azt, hogy ez a parázna asszony úgy néz ki, hogy az emberek többsége számára elvarázsoló, lenyűgöző, tüneményes. Mert ahogy kinéz, amit mond, amit ígér, az egyszerűen szép, legalábbis hát a nagy tömegek számára szépnek látszik. Az aranypohár is aranypohár, de itt jelzi a bibliai leírás, hogy a külső megjelenés és a belső tartalom között hihetetlen különbség van, ami mindig egy valakire vall a Biblia szerint, hogy a külső megjelenése egészen más, mint a belső tartalma. Amikor Jézus itt volt a Földön, egyszerű volt. A külső megjelenése ugyanolyan egyszerű volt, mint amit gondolt és amit beszélt. Jézusnál a külső és a belső, Istennél a külső és a belső az mindig harmóniában van. Kinél látjuk azt a sajátosságot, hogy kívülről elvarázsoló, de amikor utána mész, és megteszed azt, amit kér, belülről azt látod, hogy iszonyat. Hát ez Sátánnak és a bűnnek a lényege. Ez a lényege. Hogy kívülről mindig vonzó, mindig nagyon szép, és amikor megteszed a rosszat, akkor belül látod annak összes nyomorúságát. Hogy mondja Arany János a híres versében az Örök zsidóban, hogy kívül arany, belül hamu. Igen, ez Sátánnak a lényege. Kívül arany, belül hamu. Így mondja Pál a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy megvan a bűnnek is ideig, óráig való gyönyörűsége. A bűnnek általában ez a jellegzetesség. A bűn soha nem úgy jelenik meg, mint valami visszataszító dolog, hanem az embert mindig csábítja, vonzza, hogy tedd meg, mert ez olyan jó, ez olyan szép, ez olyan kívánatos. Amikor az ember megteszi, akkor kimutatja a foga fehérjét. Kívül arany a pohár, belül viszont tele van utálatosságokkal és a paráznasságának tisztátalanságával. Mit jelent ez a két kifejezés? A Biblia nyelvében ez a két kifejezés is jelkép. Erre szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. Utálatosság, jelkép a Bibliában. Paráznaság, jelkép a Bibliában. Minek a jelképe az utálatosság? Amikor a zsidók bementek az ígéret földjére, és elfoglalták azt, már Isten előre Mózes által figyelmeztette őket, hogy amikor majd Kánaán földje a kezükre kerül, egy valamire elsősorban vigyázzanak. Ne vegyék át az itt élő népek erkölcseit, gondolkodását és erkölcseit, és Isten mindig ezt mondta, mert utálatosságok ezek néktek. Az itt élő népek, mint tudjuk, több nejűségben éltek, nagyon sokszor promiszkuitásban, az itt élő népek vért ittak, halott kultuszokban éltek, rendkívül elsötétült népek voltak ezek a kánaánita népek, nem véletlenül előképei a mai emberiségnek. A mai emberiség is egy szertelen, elfajzott szexuális szabadosságban él. Sodoma és Gomora, mint régi kánaánita városok jelképe a mai világnak is. Bibliát nem ismerő ateista emberek is azt mondják, hogy a mai világ egy Sodoma és Gomora, amelyben a homoszexualitás, a nemi elfajulás olyan, mint a legközönségesebb dolog. Tehát ilyen szintre süllyedtek le ezek a népek, és ilyen szintre süllyedt le ez a világ. És amikor Isten népe bevonult erre a kb. 30 néptörzs által lakott területre, Isten legfőbb figyelmeztetése. Tessenek elolvasni Mózes 5. könyvét, ahol Mózessel Isten megismételteti a parancsolatokat, azoknak a summáját adja. Állandóan ez vagy utálatosságok néktek. Halottakat ne fogdozzatok, utálatosságok néktek. Más ember feleségével nehány utálatosságuk néktek. Tehát utálatosság, ez a Biblia jelképes nyelvezetében a pogány erkölcsök és szokásoknak a jelképe. Rómának mindig ez volt a lényege a történelem során. Hogy mondta Dante? Egyet imád a bálványimádó, százakat a püspök. Róma a történelemben, az ókori Róma is és a középkori Róma is mindig erről volt híres. Az összes pogány nép vallási szokását magába olvasztotta. Ez a római vallás lényege. Teljesen mindegy, hogy ókori római vallást mondok, tehát pogány római vallást, vagy középkori egyház értelmelt római vallást mondok, mert mind a két vallási rendszernek az lett a lényege, hogy minden nép vallási szokását beengedte. Teljesen mindegy volt, hogy az vezeklés, körmenet, halott kultusz, teljesen mindegy, minden nép vallását beengedte, és egy vallását gyúrta, ez volt az ókori Rómának és a középkori Rómának a lényege, és ma is ilyen vallásosság számíthat nagy elismertségre és elterjedésre a Földön, mert az emberek, ha nem akarnak megváltozni, és nem akarnak Istenhez hasonlóvá válni, nem akarják Krisztust követni, nem akarják a Bibliát kézbe venni, hát akkor a legjobb vallás az, ami minden vallásnak engedményeket téve, az embereknek ad egy konzum vallást, amit mindenki fogyaszthat, senkit nem ér sérelem, mert megtalálja benne az ő felfogását is, de másokét is. Tehát az ördög nagyon jól tudja, hogy milyen vallást ajánl az emberiségnek, amit az emberi természet kíván. Az emberi természet nem kíván önmagának ellent mondani. Az emberi természetnek egyedül a hit mond ellent, a kegyelem mond ellent, az emberi természetet egyedül Isten leplezi le, hogy milyen lett a mi bűntől eltorzult természetünk. De az emberi természet, ha nem akar megváltozni, akkor elfogadja az ilyen vallást. Ma az emberek nem akarnak nagy ügyet csinálni a vallásból. Azért minden embernek olyan vallás kell, amit a leggyorsabban leakaszthat a szögről. Nagy tömegekben az emberek nem úgy választanak vallást vagy hitet, hogy utána járnának a dolgoknak. Legkevésbé úgy, hogy kezükbe vennék a Szentírást, és megnéznék, hogyha Isten létezik, és ez az ő kinyilatkoztatása, akkor mit is mond az Isten, hanem az emberek azt mondják, hogy ez azt mondta, az azt mond nekem, ebből ezt tetszik, abból azt tetszik, és ezt a vallást választom. Éppen a héten egy keleti vallás egyik vezetőjénél voltam, bizonyos ügyből kifolyólag, és kérdeztem, hogy ő hogyan jutott erre a vallásra. És azt mondta, hogy hát őt a kereszténység soha nem érdekelte, a kereszténység az mindig taszította, de most erre a keleti vallásra eljutott, ez logikus neki, ezt ő tudja gyakorolni, és a kereszténységből is néhány dolgot bevesz, nagyon dicsérte Avilai Szent Terészt, hogy az micsoda szép látomásokban, misztikus elragadtatásokban részesült, és neki az tetszik, de mondjuk már más nem tetszik, és úgy összeállított magának egy vallást. Ha valaki ezt el akarja olvasni, Bírák könyvében bőségesen olvashat ilyen jelenetekről, hogy a régi zsidóknál is, amikor eltértek Isten szavától, a Bibliától, akkor átvettek egyik néptől valamit, átvettek másiktól, harmadiktól, minden népnek volt vallása, hát összekogyvasztottak maguknak egy vallást, és akkor abban éltek, és úgy gondolták, hogy ez a megoldás. De valahogy, ami régen kicsiben volt, meg ma is sok helyütt látjuk, az egész világra ez fog kiterebélyesedni, hogy a parázna asszony megtéveszti az embereket. A parázna asszony ráveszi az embereket arra, hogy tulajdonképpen minden vallás jó, minden vallás magába hordozza az Istenit. Nem lehet egy vallásra azt mondani, hogy az az igaz vallás. Aki azt mondja, hogy a Biblia vallás az igaz vallás, hát az kirekesztő vagy fanatikus, ugye megvannak erre a megfelelő pecsétek és megbélyegzések, hanem minden vallás jó, és minden vallást úgy kell elfogadni, hogy az Istentől jövő dolog, nem csak egy kinyilatkoztatás van a Biblia, sok kinyilatkoztatás van, minden kultúrkörben más a kinyilatkoztatás, ne vitatkozzunk azon, hogy melyik vallás igaz, melyik nem, mindegyikben van igazság. Ez az ökumenikus globalizmus, ami most, ahogy mondom, az egész világra kiterjedő vallási felfogás, ami rendkívüli módon be tudja csapni az embereket, mert olyan szép, mint kívül az aranyserleg, olyan szép, mint ez a felöltözött parázna asszony. Ki az, aki utána néz, hogy az aranyserlegben utálatosságok vannak, paráznasága, tisztátalansága van, és ki az, aki utána néz annak, hogy ez a parázna asszony az egész történelmében állandóan a királyokkal, tehát politikai erőkkel kötött szövetséget, hogy az ő világhatalmát érvényesíteni tudja. Az embereknek nincs történelmi tudatuk, ma is, hogyha 100 embert megkérdezünk, hogy az elmúlt 1000 vagy 2000 évben mi is történt itt a földgolyónkon, nem tudom, hogy hány ember tudja ezt elmondani úgy, ahogy a Biblia az egész 6000 éves történelmünket bemutatja. A bibliai történelem szemlélet is olyan ritka és annyira nem ismert dolog. Az embereknek nincs történelmi tudatuk, még visszamenőleg 100 évre sokat mondta, még 40 évre sincs történelmi tudatuk, még 20 évre sincs. Talán az emberek általában jelenben élnek és úgy mérlegelik az életet, hogy ami ma van, az a történelem. És az emberek ilyen okokozati dolgok, hogy most hogyan jutottunk onnan ide, meg innen majd hova fogunk, erre az emberek nem gondolkoznak. Tehát ha ma valaki kiáll az emberiség elé, és azt mondja, hogy kérem, most mi összefogunk, össze kell fogni, mert a Földön nem lokálisak a problémák, hanem globálisak a problémák, lásd európai egység, vagy világegység, ezt mindenki elhiszi, még önként erre szavazatát is adja, tehát lényegileg a mai világgal azt teszik az erők, amelyek most a világ meghatározó erői, politikai, vallási erői, amit csak akarnak. Az utálatosságok mellett a paráznaság is általános bibliai jelkép, mert ugye a paráznaságon a Biblia nem csupán azt érti, hogy valaki házasságot tör. Tehát erre figyeljünk, hogy paráznaságon a Biblia nem csak ezt érti, hogy valaki félrelép valakivel, hanem a Bibliában a paráznaság lefoglalt jelképe annak, hogy a politikai és vallási erők összekapcsolódnak, amelyeket Isten és maga Jézus Krisztus is mindig szétválasztott. Jézus világosan mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené, tehát, hogy a politika ne beszéljen bele a vallásba, de a vallás se próbálja irányítani a politikát. Ezt világosan tanítja az egész Szentírás. Jézus soha politikába beleártani nem ártotta magát, jól lehet, minden politikusnak tisztességesen megfelelt, például Poncius Pilátusnak. Ugyanezt tette Pál apostol is, hogy minden római közjogi méltóságot tisztelt és megfelelt neki, de ugye azt nem olvassuk soha, hogy Jézus elment volna egy politikai vezérrel paktumot kötni. Azt se olvassuk, hogy Pál apostol kérte volna a római birodalom vezetőinek a kegyeit. Nem. A kereszténység más világot épít, az Isten országát építi, tiszteli a föld országait, hiszen ezek is Istentől való országok, de az én országom nem e világból való. Ezt Jézus világosan elmondta. A földi történelemben nem lehet megvalósítani tökéletes országot, Isten országát. Az Isten országa mindig egy kis közösség, mindig az egész történelemben, ezt láttuk végig Jelenések könyvében, hogy mindig egy kis közösség, hogy végigmegy a történelemben, hogy Lukács evangélium a 12. fejezetében mondta Jézus, ne félj te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Az Isten képviselete mindig egy kicsi nyáj, mindig egy kis kovász, ami persze áthatja a környezetét, a társadalmat, de soha olyan kereszténység, ami nagy kereszténység, az soha nem volt igazi. Ami nagy kereszténységé lett, az mindig hamis volt, tudnék a hatalmi kereszténység. Ez a hatalmi kereszténység veszi rá a föld népeit arra, hogy lelkesedjenek ezért a világegységért, hogy vegyenek részt ebben a világegységben, önként lássák be ennek a szükségszerűségét, hogy a világ összes problémáját csak ezt tudja megoldani. Kedves hallgatók, ha már erről ennyit beszéltem, mi tudja megoldani akkor Isten szerint a világ problémáit, ha nem ez? Mert itt Jézus bemutatja, hogy az emberekkel elfogadtatják, hogy ez oldja meg a világ problémáit. De teljesen nyilvánvaló itt a látomásból, hogy ez nem oldja meg a világ problémáit. Tehát akkor logikus a kérdés, hogy akkor mi oldja meg a világ problémáit. Nagyon egyszerűen feszül itt két eszme szembe egymással. A Biblia szerint nem az emberi összefogás, nem a valláspolitika egysége oldja meg a világ problémáit, hanem az Isten szavára figyelés, a személyes megtérés. Ez a két eszme, ami szemben áll egymással. A világ problémáit és az egyén élet problémáit az Istenhez térés oldja meg. Emberek összefoghatnak, és önmagában nem károsztathatjuk az összefogást, lehet jó összefogásról is beszélni. Vannak a történelemben arra példák, hogy voltak jó összefogások, bár általában ezek kis összefogások voltak. De a nagy összefogások, ami először a történelmünkben, az időszámításunk előtti 20. században kezdődött, ez volt az első nagy összefogás, a Bábel-torony építése. Ez borzalmas összefogás volt. És nem azért fogtak össze az emberek, hogy jót tegyenek, hanem azért fogtak össze, hogy Istentől függetlenítsék a civilizációjukat. És ott volt a középkori összefogás, amikor már létrejött a fenevadnak, a paráznasszonynak és a királyoknak a szövetsége. Jelenések könyve sokat beszélt erről, már a hét levélben, hét pecsétes látomásban is. A középkor talán jó összefogás volt, talán jó volt, hogy volt egy univerzális Európa, ahol két úr volt, a császár és a pápa. Borzalmas időszak volt az a 13 évszázad. De hát ki gondol ma a középkorra meg, kinek van olyan történelmi tudat, hogy azt mondja, hogy kérem, hát ami az emberiség történetében ilyen borzalom volt, csak vissza ne jöjjön. Hát most jön a harmadik nagy összefogás, visszajön a középkor. A középkor úgy jön vissza, hogy az alap elemeiben jön vissza újra, vagyis a vallásnak és a politikának messze menő összekapcsolása, mint a világegység, mint a válságból való kivezetés egyetlen útja, és mint a népek óhaja. A hajdani középkor és a most keletkező új középkor között tudnék van egy lényeges különbség. A középkorban az emberekre ráerőltették ezt a valláspolitikai rendszert. Most meg az emberiség olyan mélyre süllyedt, olyan mély erkölcsi válság van az egész emberiség, most mindegy, hogy nyugat vagy kelet, most már nincs nyugat meg kelet, meg nincs észak meg dél, most olyan mély erkölcsi sötétség van és lesüllyedés, hogy tulajdonképpen a világ bármely pontján a nép, az Isten adta nép, miután kiállt? Hát azután kiállt, hogy megérjük a holnapot meg holnap után. Hogy a gyerekeinkből talán legyenek még emberek. Hogy valahogyan biztosítsák azt, hogy összetartsák az államokat, a társadalmakat. Hát ehhez tekintély kell, ehhez törvények kellenek, ehhez egy messze menő összefogás kell, mert a világot szétzüllesztette a gonoszság, és ezen úrrá lenni, a nagy tömegek így hiszik, csak egy emberi összefogással lehet. Isten a Jelenések könyvében is megígérte, hogy a másik megoldást is minden ember meg fogja ismerni. Ma még nagyon kevés ember ismeri a másik megoldást, a hiteles megoldást, hogy térjetek meg. Amikor Jézus először eljött, akkor is nagy összefogásban éltek a zsidók. Összefogunk, és a rómaiakat elűzzük az országból. És Jézus fellépett, előtte keresztelő János fellépett, mi volt az első szavuk? Térjetek meg. Nem azt mondták, hogy milyen jó ez a nemzeti összefogás, nem azt mondták, hogy most akkor a farizeusokat, sadduceusokat, Herodes pártjákat hogy kellene egyesíteni, nem foglalkoztak semmiféle politikai irányzattal. Azt mondták, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám gyerekei vagytok. Isten a kövekből is tud támasztani gyermekeket Ábrahámnak. A fejsze a fák gyökerére vettetek. Kedves hallgatók, a történelem ismétli önmagát. Ma is meg fog majd szólalni azt, hogy térjetek meg. Nem egy-egy helyen, vagy nem cérna vékony hangon, hanem méltó formában Isten az emberiség elé tárja a végső nagy evangélium hirdetésben, hogy mit jelent az, hogy térjetek meg. Máté evangélium a 24. fejezet előző 14. versében olvashatjuk az erre vonatkozó legnagyobb kijelentést. Ez a Máté 24-14 a Bibliának a legnagyobb, korunkat érintő és pozitív proféciája. Mikor az Isten országa bizonyságul hirdetetik minden népnek, akkor jön el a vég. Az Isten evangéliuma, az Isten országának az evangéliuma minden nép számára bizonyságul kell, hogy hirdessen. A népek most iszonyatos sötétségben vannak. Így mondja Ézsaiás proféta, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Ez most tökéletesen illő, rövid meghatározás a mai világra. Az emberek, mint Ninive lakosai, nem tudnak különbséget tenni a bal és a jobb kezük között. Nem tudják, mi a jó, mi a rossz, nem tudják, hogy miért éljenek, nem tudják, hogy mi ellen küzdjenek és kinek a segítségével küzdjenek. Az emberek máról holnapra élnek erkölcsi értelemben, nem csak anyagilag, hanem főleg erkölcsi lelki értelemben az emberek, amilyen széljárást hoz a holnapi divat, azután sorakoznak be. A tömegtájékoztatás, a tömegek manipulálása lényegileg azt éri el, amit el akar érni. Ha valaki a legalapvetőbb számadatokra rátekint, világosan láthatja, hogy ma a világ a diktatúra kezében van. Ez is milyen érdekes. A világon egyre több a polgári demokrácia, nem? Már a félkezünkön meg tudjuk számolni, hogy nincs, ahol nincs polgári demokrácia. Ahol nincs polgári demokrácia, mondjuk Kubában, Észak-Koreában, Kínában, Vietnámban, nem is tudom már, hogy most már nem álltak-e át ott is. A fél kezünkön meg tudjuk számolni, mert mindenütt, már Irakban is polgári demokrácia lesz, nem? És az egész világ mégiscsak, az egész világ pénzforgalma 1-2% ember kezében van. Az egész világ fölötti döntés az Amerikai Egyesült Államok elnöke kezében van. És a mögötte álló nyilván pénzoligarchia kezében van. Holnap külön fogok beszélni a Bibliaiskolák közössége előadó termében a New Orleans-t kiértékelő bibliai proféciákról. Mióta nem találkoztunk, újra egy rettenetes katasztrófa történt, ugye néhány nappal szinte ezelőtt. A Lukács evangélium a 21. fejezete alapján fogok beszélni holnap délelőtt 11-kor erről a kérdésről, és a Biblia fölhívja a figyelmünket arra, hogy ezek az események csak súlyosbodni és sokszorozódni fognak, a természeti csapások is. Ahogy múltkor a földrengésekről volt szó a december 26-ai dél-kelet-ázsiai földrengés nyomán, a Biblia beszél a tengereken előforduló vészről is, mint ugye a hurikán jellegzetesen tengeri jelenség, és a hőmennyiségnek a megszokottól eltérő fölszállása, vagyis a globális fölmelegedés az oka, ami 24 év óta ismeretes csak a földgolyónkon. Tehát a Biblia messze menően megvilágítja számunkra ezeket a kérdéseket, de nem azt vonja le senki se ebből, hogy az Isten ezt megmondta, és az Isten megtérésre hív, hanem azt vonják le, hogy majd összefogunk, és majd újjáépítjük. Tehát a Jelenések könyve 17. fejezete döbbenetes módon ráirányítja az alternatíva két ágára a figyelmünket, hogy készülődik a menny kapuja, a bábili, ami az Isten szemében Bábel, ami az Isten szemében zűrzavar. Amikor János apostol ezt megdöbbenve látta, mert tessenek meggondolni, János apostol ezt 2000, csak nem 2000 évvel ezelőtt látta látomásban. Nekünk azért benne élünk a mostani történelemben, mi mindent tudunk már kötni szinte mindenhez, de János apostol ezt egy 2000 évvel ezelőtti egészen más világkultúrában látta előre, és ezért kért újabb és újabb magyarázatot, és jön ez az angyal, és azt mondja neki a 7. versint, hogy miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszonynak titkát és a fenevadét is, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És hogy az egyszerűbbel kezdjem, mert a 9. vers azt mondja, itt van az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony is ül. Rómának, ha valaki nem akarja a fenevadat Rómára vonatkoztatni, azt mondja, hogy ez a tengerből feljövő fenevad vagy vörös fenevad nem Róma. Akkor a Bibliában van 2 döbbenetes azonosítás. 7 hegy, ahol az asszony ül. Róma 7 hegyre épült város. Rómára azt mondja, hogy ahogy önmagát nevezi, ez az a református professzor, aki ezt észrevette 1612-ben, hogy mi ez a 666? Hát önmagát hogy nevezi? Nem ahogy az ellenségei csúfolják, nehogy a protestánsok mondják meg, hogy Róma micsoda. Róma önmagát Isten fia helytartójának nevezi. Ez a saját nyelvén Vicarius Filii. Ennek a latin névnek, hogy Vicarius Filii Dei, és ezt vezeti le, tehát már közel 400 évvel ezelőtti írásában Andreas Helwig, a Vicarius Filii Dei, a latin betűk számértéke összeadva pontosan 666. Ott is az szerepel, Jelenések 13-18-ban, hogy kimondja 666-ot, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Itt is ezt mondja a 9. versben, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. Ahogy Róma 7 halomra, 7 hegyre épült, ahogy Róma magát így nevezi, ennél világosabb bibliai azonosítást nem tudunk mondani 1900 évvel ezelőtt János apostolnak az Isten, Jézus Krisztus így mutatta be, és külön egy mondással figyelmeztet, hogy itt van a bölcsesség. Hát most állj meg egy kicsit, gondolkodjál, ezt az egyszerű kulcsot, ezt nézd meg, beleillik-e a zárba, vagy melyik zárba illik bele, nézd meg, hogy itt miről van szó. Hogy a nehezebb dologgal folytassam ezután. Azt mondja, a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Király is 7 van, az 5-e elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való is a veszedelemre megy. Csak látszólag nehéz ennek az azonosítása. Mi a legtöbbször előforduló szó? Azt mondja, a fenevad, amely volt és nincs. Mi az, hogy volt és nincs? Aztán mondja, hogy 5-e elesett, a fejei közül 5 elesett. Aztán jön még egy 6., meg 7., de még jön egy 8. is. Hát mi ez a 8., hogyha csak 7 fejet mond? Ugye vannak egy első hallásra, vagy első olvasás, ilyen titokzatosnak tűnő elemek itt a leírásban, de nekem sem kellett a könyvben csak egy fél oldal, hogy ezeket kitisztázzam, mert azt hiszem, hogy napnál világosabb a dolog. Mit jelent az, hogy volt és nincs, noha van? Nem valami filozófikus kijelentés ez, hanem a Biblia itt akar ráutalni arra, hogy az a valaki, aki most a világ fejedelme, annak semmi létjogosultsága nincs, hogy éljen. Hát ő rombolni akar. És Isten ad neki életet? És Isten által adott életből már ezred évek óta rombol? Tehát a Biblia érzékeltet, hogy sátánnak semmi keresnivalója nem lenne a világ mindenségben, se a földünkön. Volt és nincs. Egyszer megtörtént a lázadás. Isten erőszakkal nem tiport el sátánnak a lázadását. De ez a volt, ez egyszer nincs lesz. Sátánból semmi nem fog megmaradni. De ahhoz, hogy Isten meg tudja semmisíteni sátánt, nem elsősorban a hatalom eszközéhez nyúlt, és ma sem ahhoz nyúl, amikor sátánnak lelepleződik az összes csalása, mert itt egy, tulajdonképpen az egész látomás egy nagy csalásról beszél. Becsapják az emberiséget, becsapják az embereket. Ki csapja be? Ki az, akiről már a 12. fejezetben azt olvassuk, hogy sátán az egész föld kerekségét elhiteti, becsapja? Ez az, aki volt és nincs, ez az, aki lényegileg nem is kellene, hogy létezzék, de Isten azért hagyja, hogy létezzen, mert az embereknek, nekünk, embereknek döntenünk kell. Mi kit választunk, kivel azonosulunk? Istennel azonosulunk, a Teremtőnkkel, aki a szeretet és igazság nyelvén beszél, vagy sátánnal, aki az erőszak, a külső látszat, a pompa, a lenyűgöző pompa nyelvén beszél. Kivel azonosulunk? Utána akarunk járni a dolgoknak. Volt és nincs, és egyszer a veszedelemre megy. Így olvassuk már a sátáni lázadásról szóló Ezékiel 28. fejezetében található proféciában, hogy többé örökké nem leszel. Egyszer létrejött sátán, Istentől megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítsa az igazát, több ezred év állt rendelkezésére. Isten, miután minden lelepleződik vele kapcsolatban, a végső ítélettétel során igenis a hatalom eszközéhez fog nyúlni, majd Jelenések könyve 19. 20. fejezetében olvassuk, hogy az égből tűz száll alá is megemészti őket. Volt és nincs. A gonoszság most van, és minden reggel arra ébredünk, hogy megint micsoda iszonyatos erővel tombol. De azért jó erre gondolni, hogy volt és nincs, és a veszedelemre megy. Egyszer lett sátán, de egyszer már emléke se fog megmaradni. Az egész világmindenségből sátán, démonai, a gonoszság írmagostul kiírtatik. Na de mit jelent ezután, hogy király is hét van, az öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött. Kedves hallgatók, a Biblia a hatalmi folyamatokat mindig azért az emberiség történelmének a menetébe helyezi. Róma nem az első nagy hatalom a történelemben, noha az utolsó. Rómának azért előzményei vannak. Már Jelenések könyve 13. fejezetében azt láthattuk, hogy amikor Rómát látja feljönni a történelem színpadára János apostol, akkor azt a megjegyzést kapta Jézus Krisztustól, hogy ez a fenevad, ez egyesítette magában a párduc erejét, a medve erejét és az oroszlán erejét. Dániel könyve 4 világhatalomról beszél. Beszél az oroszlánról, a medvéről, a párducról és a fenevadról. Amit Jelenések könyvehez hozzátesz, azt mondja, hogy öte elesett, és majd jön az egyik, és jön a másik, és végén még a hét után megjelenik a 8. is. Teljesen egyértelműen lehet azonosítani. Mi az első a fejek közül? Az a hatalom, amely először a történelemben azt mondta, hogy neki világhatalomra van szüksége. Ez Babilónia volt. Ez az oroszlán által jelképezett Babilónia. Öt fej elesett. Igen, mert Babilónia már régen a múlté. Időszámításunk előtti 7.-6. századi képződménye a babiloni világbirodalom. Mi a második fej, ami elesett? Ami jött Babilónia után, ez Médó-Perzsia, medvével jelképezett Médó-Perzsia. Ez a második fej. A médek és perzsák világhatalma is a múlté. A 6. és a 4. század között övék volt az egész világ. De vége van. A harmadik fej, ami elesett, mi jött Babilónia és Médó-Perzsia után? Görögország. A nagy sándori Görögország a 4. századtól az időszámításunk előtti 4. századtól a 2. századig, de az is elesett. Mi jött Görögország után? Jött az ókori Róma, a pogány ókori Róma. De hát az is elesett, mert időszámításunk szerint 476-ban a nyugat-római birodalom, és később a konstantinápolyi központú bizánci császárság, a kelet-római birodalom is elesett. Tehát megvan nekünk már Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori Róma. Olvastam olyan magyarázatot, hát hogy a középkori Róma, de ez nem felel meg a valóságnak. A középkori Róma nem esett el. Középkori Róma, az egyházi Róma teljes erejével, visszaszerezve összes kiváltságát, befolyását, tömegbázisát, a középkori Róma, vagyis magyarul a római pápaság ma a világ legerősebb hatalma. Hiába mondta Sztálin lekisindőleg, hogy a pápának nincsenek hadosztopai, nem is kell neki hadosztop, anélkül is a világ legerősebb hatalma. Az öte elesett, ki lehet az az ötödik? És itt kell egy döntő megjegyzést tenni. Tehát az első négy fej, ami elesett, az előző nagy világbirodalmak, amelyek egy kézbe akarták fogni a világot. Most is egy kézbe kerül a világ. Most Jézus Krisztus bemutatja, hogy igen, ennek az eszmének eddig öt feje már elesett, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, középkori Róma, és ne felejtkezzünk el, most itt a szemünk láttára teljesedve, hogy melyik az ötödik, ami elesett. Ez az ateista világbirodalom. Az ateizmus is kifejlesztette egy világbirodalmat. Mert az ateizmus, amely megszületett Franciaországban a 18. században, a 20. században a Szovjetunió révén világhatalom lett. Ateista világhatalom. Itt a szemünk láttára omlott össze, mint a kártyavár. Amit olyan sokszor el szoktak mondani, hogy a Szovjetunió, meg a kelet-európai áramok, most még rugódozik Kuba, meg Észak-Korea, stb., de lényegileg az ateista diktatúrán alapuló világhatalmi rendszernek vége. Erre mondja azt, hogy öte elesett. Ha azt mondja Jézus Krisztus János apostolnak az angyalát, hogy öte elesett, akkor hol járunk? Itt a mi korunkban járunk. A mi korunkban elesett már az ateista világbirodalom. Én mondjuk 20 éve tartok előadást Jelenések könyvéről, de ezt az ötödik elesettet, ezt nem mondhattam 20 évvel ezelőtt. De ezt most mondhatom. Ez itt a szemünk láttára omlott össze. Öte elesett. Mi az a hatodik, ami jön? És mi az a hetedik, ami még várat magára? A hatodik, ami jön, és most kell megneveznünk azt a világhatalmat, ami az egész földet a kezébe fogja. Nagyon meg vagyok döbbenve egyébként, hogy az egész világon annyi sajtótermék van, meg van már internet, tévé, minden, de a legfontosabb dolgokat nem szokták közölni az emberiséggel. Nem tudom, hogy önök figyelték, amikor meghalt az előző pápa, a második János Pál pápa, és pápát választott a konklávé, akkor milyen nyilatkozatok hangzottak el? Én nagyon figyeltem, legalább 10 hírügynökséget kellett elolvasni ahhoz, hogy kihámozzam a lényeget, mert ugye a fontos dolgokat nem hozták a tudomásunkra. Amikor bementek a bíborosok megválasztani az új pápát, és ugye tudjuk jól, hogy a régi pápát Ratzinger bíboros temette, a konklávé miséjét Ratzinger bíboros mondta, és Ratzinger bíborost választották meg 16. Benedek néven pápának. Ratzinger bíboros még a megválasztás előtt azt mondta, testvéreim, fordult a bíborosokhoz, olyan pápát kell választanunk, aki megváltoztatja a világot. Ezt sehol nem hallottam. Egy hírügynökség méltóztatott közölni. Pedig hát ez egy beszéd volt. Ez egy hangszalagra fölvett nyomtatásban, ugye az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja mindig meg minden pápai beszédet megjelentett. Ezt semmilyen hírügynökség nem közölte. Olyan pápát kell választani, aki megváltoztatja a világot. Most ez a pápa elment az első nyugati útjára Kölnbe, mint tudjuk az ifjúsági világtalálkozóra. Nem tudom, a kedves hallgató közül tudja valaki, hogy ott mit mondott? Hát nem a kedves, édes, nem tudom én, köszöntéseket akarom itt most reprodukálni, hanem ott milyen lényegi kijelentést tett. Azt a lényegi kijelentést tette, hogy az egyháznak bele kell avatkozni a jogalkotásba, az államok jogalkotásába, mert először a jogalkotás szintjén kell biztosítani azt, amit az egyház kíván. Tetszenek tudni, amikor az egyház, a vallás beleavatkozik a királyokkal jelképezett politikai mezőnybe és a jogalkotásba, akkor ott mi fog kezdődni? Az, ami a középkor. Itt a szemünk előtt zajlik a világegységnek az összekovácsolása. Állítólag nagyon sok keresztény felekezet van, hallgatnak, mint a néma hal. Jelenések könyve itt van a kezünkben, Jézus Krisztus kijelentése, ezzel kezdődik a Jelenések könyve. itt folyik az élet körülöttünk, és mi mindig meg vagyunk döbben, hogy a régi korokban hogy nem vették észre az emberek. Hogy nem vették észre, hogy ez a Napóleon mit akar? 1 millió franciát vitt a sírba. Hogy nem vették észre, hogy ez a Hitler mit akar? 33 millió német választotta meg. Most hogy nem veszi észre az emberiség, hogy mi van? Kedves hallgatók, azért nem veszi észre az emberiség, mert nem ismeri Jézus Krisztus kijelentését. Ha a Jelenések könyvét ismerné az emberiség, ha Jézus Krisztus kijelentése ott lenne minden család asztalán, és erről beszélnének az emberek, akkor az emberek ezt észrevennék. De ma az emberek a részegítő italtól elbódulva azt mondják, amit mondanak nekik. És ez jónak is látszik az emberek előtt. A Biblia szerint a hatodik, ami jön, az Rómának a teljhatalma. Perceken belül Róma a világ, az egész világtörténet ma és holnap meghatározó hatalom. Már az egyébként, ha valaki nem tudná, de ennél sokkal nyilvánvalóbban is meg fog mutatkozni Rómának a befolyása, amikor, mondja ez az okos pápa, Ratzinger bíboros, amikor az egyház majd a jogalkotásban megmondja, hogy egy államnak milyen törvényeket kell hozni, akkor majd az emberek fel fognak ébredni, és amikor nem mesében és nem másban találják a középkort, hanem a maga valóságában, akkor majd üt az óra, hogy az emberek majd választani is tudjanak, hogy vajon egy emberek által képviselt vallásban, vagy egy Krisztus által hirdetett vallásban hisznek. A hetedik, ami jönni fog, vajon mi lesz a hetedik? A hetedik, ami jönni fog, az már kitalálható, mert ha Róma kezébe kerül a világ, Róma perceken belül a világegységet létre fogja hozni. Ezért ajánlottam itt önöknek is az előző pápának a legnagyobb világsikert elérő könyvét, az Átlépni a remény küszöbén című könyvet. Én azt gondolom, hogyha ezt valaki elolvassa, ami immáron már 20 éves könyv, magyarul 4-szer jelent meg, második János Pál pápa, Átlépni a remény küszöbén. Itt Debrecenben is láttam még könyvesboltokban egyébként. Elmondja a második János Pál pápa, hogy mindent egyesíteni kell, és mi, Róma, egyesíteni fogjuk a vallásokat és az egész világot is. Ez 20 éve meglevő program, tehát nem most találják ki, vagy nem én akarom ezt mondani, tessenek elolvasni. Egy újságíró tesz fel kérdéseket a pápának, végig kérdezi, hogy ez az egység hogy áll most, hogy áll ez az egység a törzsi vallásokkal, hogy áll az egység a muzulmánokkal, hogy áll az egység a keleti, buddhista, hinduista, stb. Vallásokkal, hogy áll ez az egység az ortodoxiával, tehát a keleti kereszténységgel, és a pápa világosan kimondja, hogy már minden egység megvan, egy csoporttal nincs megegység, a Bibliát követő protestánsokkal. A Bibliát követő protestánsok, ha a Bibliát követik, nem is lesz egység közöttük és Róma között. Itt lesz majd az az összecsapás, amit János apostol így látott, hogy a parázna asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Öte elesett, 5 világhatalom a múlté, a 6. ugrásra kész, sőt már most ott áll a világ kormányzói posztján, a 7., amit ő létre fog hozni, az egész világegység létre fog jönni, és akkor mi szükség a 8.-ra, meg ki ez a 8.? A 8. az, aki ezt a szerencsétlen emberiséget és ezeket a képviselőit hátulról mozgatja. Létrejön a világegység, minden ember elvarázsolva, de ne felejtsük el, hogy ezen a sötét, kritikus ponton meg fog szólalni az evangélium. Amikor a legsötétebb lesz a világ, akkor kapja a legnagyobb világosságot. Az Isten országának ez az evangélium a bizonságul hirdetetik minden népnek, és csak akkor jön el a vég, mondta Jézus Máté 24:14 szerint, amikor a sötétség és a világosság ilyen kontúrosan egymással szemben áll, akkor szükség van annak a megjelenésére is, aki az egész világot a hazugságok tömkelegébe belevitte, de úgy tűnik, így sem övé a világ. Ki ez a valaki? János Evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint Jézus azt mondta, hogy a hazugság atya Sátán. Sátán meg fog jelenni látható formában, hogy a föld népét meggyőzze arról, nem arról, hogy ő Sátán. Nem arról, hogy ő Sátán. Sátán megjelent Krisztusnak is, de ugye Krisztusnak se úgy jelent meg, hogy én vagyok a Sátán. Azt mondta, hogy ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. Ha Isten fia vagy, akkor vesd alá magadat a mélybe. Ha Isten fia vagy, akkor borulj le előttem és imádjál engem. Sátán úgy fog megjelenni, mintha Krisztus lenne. Az eddigi hazugságok csúcspontja, legnagyobb csúcspontja, Krisztus második eljövetel előtt az lesz, hogy valaki úgy fogja bemutatni magát, mint magát Jézus Krisztus. Jézus beszélt erről? Jézus először azt mondta a Máté 24. fejezetében, a nagy apokaliptikus beszédében, hogy először jönnek a hamis proféták, ezekkel már most tele van a világ. De Jézus utána azt is mondta, hogy jönnek hamis Krisztusok. Tessenek elolvasni. Sok hamis Krisztus támad, és sokakat elhitetnek. A hamis Krisztusok legfőbbike az egész történelemben mindig Sátán volt. Sátán meg fog jelenni a történelem végpontján, de már hiába való a megjelenése, mert a küzdelem eldőlt. Isten elengedi a pusztító szeleket, aki választott az evangélium mellett oltalom alá helyezi, aki nem választott, hanem továbbra is benne maradt a hazugságban és csalásban, a hét csapás következményeitől Isten nem tudja megvédeni. Ez az emberiség történelmének utolsó záróakkordja. De még mindig nem fogunk erre rátérni, hanem, ahogy említettem, ezek után a 17. fejezetnek a következő 12. fejezetétől egy nagy jelentőségű kijelentés sorozatot mond az angyal Európára vonatkozólag. Mivel mi európaiak vagyunk, én úgy gondoltam, ha mondjuk ez az előadás Ázsiában lenne, akkor talán egybevettem volna az egész fejezetet, vagy Dél-Amerikában, vagy Afrikában, de mivel európaiak vagyunk, úgy gondoltam, hogy nézzük meg a fejezet második részét is behatóan, milyen szerepet játszik Európa ebben a világegységben. Róma szövetségeseként, az Egyesült Államok szövetségeseként, a vallás és a politika összekovácsolásának a műhelyeként. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen meg kell néznünk, annál is inkább, mert Európáról több részletes jövendőlés is található a Szentírásban. De ha ez a Jelenések könyve 17. fejezete, és ennek az a mondata, ami majd holnap lesz, az szinte egyetlen egy mondat, amit az előadás középpontjába helyezek, hogy a 10 királlyal, a 10 szarval jelképezett Európáról azt mondja Jézus Krisztus, hogy a bárány ellen hadakoznak. A bárány ellen hadakoznak. Európa Krisztussal szemben. Ez mit jelent? Itt fogjuk folytatni.